Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szilágyi Mária vagyok, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Sziklára építünk című műsorunkban. A mai adásban Ferenc pápának az irgalmasság misszionáriusainak tartott audiencián és a hangvazó szerdai szentmisén elhangzott beszédeit szeretném megismertetni a kedves hallgatókkal. Mint ismeretes, az irgalmasság rendkívüli szentéve alkalmából Ferenc pápa kérésére Szent Pio atyatestét San Giovanni Rotondóból és Szent Mandics Lipót atyatestét Pádovából elhozták Rómába. A szentek kristálykoporsóban lévő romlatlan földi maradványait néhány napig közszemlére helyezték el a Szent Péter bazilikában, Szent Péter sírja előtt. Szent Pio atya és Szent Mandics Lipót atya az irgalmas gyóntatás csodálatos szentjei. Naponta több mint 16 órát töltöttek a gyóntatószékben. Életükben hányszor emelték fel kezüket a feloldozásra, hogy új szívet, új erőt és békét, új életet öntsenek az emberi szívekbe. A Vatikán tájékoztatása szerint a Szent Atya kifejezett óhaja volt, hogy pietrelcinai Szent Pio atya holttestét az irgalmasság szentéve hanvazó szerdáján a vatikáni Szent Péter bazilikában közszemlére tegyék azon a napon, amikor a pápa az egész világba elküldi az irgalmasság misszionáriusait, azzal a különleges megbízatással, hogy prédikáljanak és gyóntassanak, mint egy élő jeleként annak, ahogy az atya befogadja mindazokat, akik a megbocsátását keresik. Ferenc pápa 2016. február 9-én az apostoli palota Kelemen termében találkozott azzal a több mint 1000 misszionárius pappal, akiket az irgalmasság szentéve alkalmából elküldt szolgálatra a világ minden tájára az irgalmasság atya nevében. Hallgassuk meg Ferenc pápának ezt a missziós útra indító beszédét. Kedves paptestvéreim, jó estét kívánok! Nagy örömmel találkozom veletek, mielőtt átadom nektek a megbízatást, hogy az irgalmasság misszionáriusai legyetek. Ez különösen fontos jel, mert ez jellemzi a jubileumot, és az összes helyi egyház számára lehetővé teszi, hogy megélje az atya irgalmának kifürkészhetetlen titkát. Az irgalmasság misszionáriusának lenni felelősséget jelent, amely rátok lesz bízva, mert azt kéri tőletek, hogy első személyben legyetek tanúi Isten közelségének és annak a módnak, ahogyan ő szeret. Nem a mi módunknak, amely mindig korlátozott, és néha ellentmondásos, de annak a módnak, ahogyan ő szeret, ahogyan ő megbocsát, ami pontosan az irgalom. Néhány rövid gondolatot szeretnék adni nektek, hogy a megbízást, amelyet kapni fogtok, következetesen tudjátok teljesíteni, és konkrét segítség legyen oly sok ember számára, akik közeledni fognak hozzátok. Mindenekelőtt szeretnélek titeket emlékeztetni arra, hogy ebben a szolgálatban arra kaptok meghívást, hogy kifejezzétek az egyház anyaságát. Az egyház anya, mert mindig új fiakat szül a hitben. Az egyház anya, mert táplálja a hitet. És az egyház anya azért is, mert Isten bocsánatát kínálja fel, amely új életre szül a megtérés gyümölcse. Nem vállalhatjuk azt a kockázatot, hogy egy gyónó nem érzékeli az egyház anyai jelenlétét, amely befogadja és szereti őt. Ha mi merevségünk miatt csökken ennek az érzékelése, az súlyos kár lenne. Elsősorban magára a hitre nézve, mert megakadályozná a gyónót abban, hogy Krisztus testének részeként lássa magát. Ezen kívül nagy mértékben korlátozna abban, hogy egy közösség részének érezze magát. Márpedig mi arra kaptunk meghívást, hogy az egyház élő kifejezése legyünk, amely anyaként bárkit befogad, aki közeledik hozzá, tudván, hogy általa leszünk Krisztus testének részeseivé. Amikor a gyóntató székbe lépünk, gondoljunk mindig arra, hogy Krisztus az, aki befogad, Krisztus az, aki meghallgat, és Krisztus az, aki megbocsát, és Krisztus az, aki békét ad. Mi az ő szolgái vagyunk, és elsőként mindig nekünk van szükségünk arra, hogy megbocsásson nekünk. Ezért bármi legyen is a megvallott bűn, vagy amelyet a személy nem mer megmondani, de megértett, ez elegendő. Minden misszionárius arra hivatott, hogy saját bűnös létére emlékezzen, és alázatosan Isten irgalmának csatornája legyen. És testvériesen megvallom nektek, hogy számomra az öröm forrását jelenti annak a gyónásnak az emléke 1953. szeptember 21-én, amely új irányt adott az életemnek. Hogy mit mondott nekem a pap, nem emlékszem. Csak arra emlékszem, hogy rám mosolygott, és aztán nem tudom, mi történt. Atyaként fogadni. Egy másik fontos szempont az, hogy tudni kell nézni a bocsánat utáni vágyat, amely jelen van a gyónó szívében. Ez a vágy a kegyelem és annak működésének gyümölcse az emberek életében, amely lehetővé teszi, hogy nosztalgiát érezzen Isten az ő szeretete és az ő háza után. Ne felejtsük el, hogy éppen ezt a vágyat találjuk meg a megtérés kezdetén. A szív Istenhez fordul, elismeri az elkövetett bűnt, de reméli, hogy megbocsátást nyer. És ez a vágy megerősödik, amikor úgy dönt a szívében, hogy megváltoztatja az életét, és nem akar vétkezni többé. Ez az a pillanat, amikor Isten irgalmára bízza magát, és teljes bizalommal van iránta, hogy ő megérti, megbocsát neki, és támogatja. Adjunk nagy teret ennek a vágynak, Isten és az ő bocsánata után. Hozzuk felszínre, mint a Szentlélek kegyelmének valódi kifejeződését, amely kiváltja a szív megtérését. És itt azt ajánlom, hogy ne csak a szónyelvét értsétek meg, hanem a gesztusokét is. Ha valaki oda megy hozzád, és úgy érzi, hogy meg kell szabadulnia valamitől, de nem sikerül elmondania talán, de te érted, és jól van. Így mondja el, azzal a gesztussal, hogy eljön. Ez az első feltétel. A második megbánta. Ha valaki odajön hozzád azért, mert Nem akar többé ilyen helyzetbe kerülni, de nem meri megmondani, fél megmondani, és aztán nem lesz képes megtenni. De ha nem képes megtenni, ad impossibilia nemo tenetur, vagyis lehetetlenre senkit nem lehet kötelezni. És az Úr érti ezeket a dolgokat, a gesztusok nyelvét, kitárt karok, hogy megértsük, mi van annak a szívében, amit nem tud elmondani, vagy így mondja el, egy kicsit szégyelli. Értitek? Ti mindenkit azzal a nyelvvel fogadjatok, amelyiken beszélni tud. Végül egy olyan elemre szeretnélek emlékeztetni benneteket, amelyről nem beszélünk sokat, de mégis meghatározó, a szégyen. Nem könnyű megjelenni egy másik ember előtt, noha tudjuk, hogy Isten képviseli, és bevallani a saját bűnt. Az ember szégyent érez, mind azért, amit tett, mind azért, hogy egy másik embernek kell megvallania. A szégyen egy olyan belső érzés, amely hatással van a személyes életre, és a gyóntató részéről tiszteletben tartó magatartásformát, és bátorítást igényel. Olyan sokszor a szégyen elnémít, és a gesztus nyelve. A Biblia első lapjaitól kezdve beszél a szégyenről. Ádám és Éva bűne után a Szent Szerző azonnal megjegyzi, erre felnyílt a szemük, észrevették, hogy meztelenek. Fügefa leveleket fűztek össze, és kötényt csináltak maguknak. Ennek a szégyennek az első reakciója az volt, hogy el akartak rejtőzni Isten elől. Van egy másik szakasz is a Teremtés könyvében, amely megérint engem, és ez Noé története. Mindnyájan ismerjük, de ritkán idézzük fel azt az epizódot, amikor lerészegedett. Noét a Bibliában igaznak tartják, pedig nem bűntelen. A lerészegedése megérteti, hogy ő is mennyire gyenge volt, egészen addig, hogy nem felel meg saját méltóságának. A Szentírás ezt a meztelenség képével fejezi ki. Két fia azonban fogta a köntöst, és betakarta őt, hogy visszatérjen apai méltósága. Ez a szakasz azt jelenti számomra, hogy mennyire fontos szerepünk van a gyónásban. Előttünk egy meztelen személy van. És ráadásul olyan személy, aki nem tud beszélni, és nem tudja, mit mondjon. Gyengeségeivel és korlátaival, a szégyennel, hogy ő bűnös. És oly sokszor nem tudja elmondani, ne felejtsük el, előttünk nem a bűn van, hanem a bűnös, aki megbánta a bűnét, a bűnös, aki nem akar ilyen lenni, de nem tud. Egy személy, aki arra vágyik, hogy befogadják és megbocsássanak neki. Egy bűnös, aki azt ígéri, hogy nem akar többé eltávolodni az atyaházától, és hogy azzal a kevés erővel, ami rendelkezésére áll, szeretne mindent megtenni, hogy úgy éljen, mint Isten gyermeke. Ezért nem arra kaptunk meghívást, hogy ítélkezzünk. felsőbbrendűségi érzéssel, mintha mi immunisak lennénk a bűntől. Éppen ellenkezőleg arra kaptunk meghívást, hogy úgy cselekedjünk, mint Szem és Jafet, Noé fiai, akik fogtak egy takarót, hogy megvédjék saját apjukat a szégyentől. Gyóntatónak lenni Krisztus szíve szerint annyit jelent, hogy betakarjuk a bűnöst az irgalom takarójával, hogy ne szégyenkezzen többé, és vissza tudja szerezni gyermeki méltóságának az örömét, és hogy tudja azt is, hogy hol található. Tehát nem az ítélkezés bunkos botjával tudjuk visszavinni az akkorba az eltévedt bárányt, hanem életszentséggel, amely a megújulás és a reform elve az egyházban. Az életszentség a szeretetből táplálkozik, és magára tudja venni a gyengébbnek a súlyát. Az irgalmasság misszionáriusa a saját vállaira veszi a bűnöst, és az együttérzés szavaival megvigasztalja. És a bűnös, aki oda megy, az a személy, aki oda megy, atyára talál. Hallottátok, én is sokszor hallottam, hogy olyan sokan ezt mondják, nem, én nem megyek oda soha többé, mert egyszer elmentem, és a pap ostorozott engem, olyan sok szemrehányást tett, vagy elmentem, és kissé homályos, kíváncsi kérdéseket tett fel. Kérem szépen, ez nem a jó pásztor. Ez bíró, aki talán azt hiszi, hogy neki nincs bűne, vagy egy szegény beteg ember, aki kérdésekkel kíváncsiskodik. De én szeretem azt mondani a gyóntatóknak, ha nem érzed magad atyának, akkor nem menj gyóntatni. Jobb úgy, inkább csinálj valami mást, mert olyan sok rosszat tehet egy léleknek, ha őt nem atyai szívvel, nem az Anyaszent Egyház szívével fogadják. Néhány hónappal ezelőtt a római kúria egyik bölcs bíborosával beszéltem azokról a kérdésekről, amelyeket néhány pap feltesz a gyóntatószékben, és ő azt mondta nekem, amikor valaki elkezdi, és látom, hogy valamitől meg akar szabadulni, és én ezt észreveszem, és megértem, azt mondom neki, értem, legyen nyugodt, és így megy tovább. Ez egy atya. Elkísérlek benneteket ebben a missziós kalandban, és példaként adok nektek két szentet, Isten bocsánatának szolgáit, Szent Lipótot és Szent Piót. Ott, az olaszok között, van egy kapucinus, aki annyira hasonlít Szent Lipótra, kicsi, szakállas. Oly sok más pappal együtt, akik életükben Isten irgalmáról tanúskodtak, ők segíteni fognak nektek, amikor érezni fogjátok a bűnök súlyát, amelyeket nektek megvallottak, valamint személyetek és szavaitok korlátolt voltát, bízzatok az irgalom erejében, amely szeretetként mindenkinek elébe megy, és amely nem ismer határokat. és mondjátok azt, amit oly sok szent gyuntató, Uram, én megbocsátok, írd az én számlámra, és menj tovább. Segítsen titeket az irgalmasság anyja, és őrizzen meg titeket ebben az oly nagyon értékes szolgálatban. Áldásom kísérjen titeket, és kérlek, ne felejtsetek el imádkozni értem. Köszönöm. Másnap 2016. február 10-én, Hamvazó szerdán, Ferenc pápa szentmisét mutatott be a Szent Péter Bazilikában. A koncelebráló papok között voltak az irgalmasság misszionáriusai, akik ezen a szentmisén vették át a Szentatyától a hivatalos küldetésüket, és indultak a következő napokban a missziós állomás helyükre. Hallgassuk meg Ferenc pápa homíliáját. Nagy bőti utunk kezdetén Isten szava két meghívással fordul az egyházhoz és mindegyikünkhöz. Az első Pál apostolé. Engedjétek kiengesztelni magatokat Istennel. Ez nem egyszerű atyai jó tanács, és nem is csak javaslat. Ez igazi könyörgés, kérlelés Krisztus nevében. Könyörgünk nektek Krisztus nevében. Engedjétek kiengesztelni magatokat Istennel. És miért ez az ünnepélyes és szomorú felhívás? Mert Krisztus tudja, mennyire törékenyek és bűnösök vagyunk. Ismeri szívünk gyengeségét. Látja, hogy megsebezte a rossz, amelyet elkövettünk és elszenvedtünk. Tudja, mennyire szükségünk van az irgalomra. Tudja, hogy szeretve kell éreznünk magunkat ahhoz, hogy tehessük a jót. Egyedül nem vagyunk rá képesek. Ezért az apostol nem azt mondja, hogy tegyünk valamit, hanem hogy hagyjuk kiengesztelni magunkat Istennel. Engedjük neki, hogy megbocsásson nekünk bizalommal, mert Isten nagyobb a szívünknél. Ő legyőzi a bűnt, és felemel nyomorúságunkból, ha rábízzuk magunkat. Minket illet, hogy elismerjük, irgalomra szorulunk. Ez az első lépés a keresztény úton. Be kell lépnünk azon a nyitott kapon, aki Krisztus, ahol ő vár minket, a megváltó, és új és örömteli életet ajándékoz nekünk. Lehetnek akadályok, amelyek bezárják a szívkapuit. Ott a kísértés, hogy páncélzattal védve bezárjuk a kapukat, vagyis, hogy együtt éljünk a bűnünkkel, lekicsinyeljük azt, mindig igazoljuk magunkat, azt gondoljuk, hogy nem vagyunk rosszabbak másoknál. Így azonban becsukódnak a lélek zárai, ott maradunk belül, bezárva a rossz rabjaiként. Egy másik akadály a szégyen, hogy kinyissuk szívünk titkos kapuját. A szégyen valójában jó tünet, mert azt jelzi, hogy el akarunk szakadni a rossztól. Ugyanakkor soha nem szabad, hogy aggódássá vagy félelemmé alakuljon. Van egy harmadik veszély is, az, hogy eltávolodunk a kaputól. Ez akkor történik, amikor visszahúzódunk nyomorúságainkba, amikor folyton tépelődünk, és a negatív dolgokat összekapcsoljuk egymással, egészen addig, hogy a lélek legsötétebb pincéjébe süllyedünk.
Sőt,
megbarátkozunk a szomorúsággal, amit nem akarunk, elbátortalanodunk, és gyengébbek vagyunk a kísértésekkel szemben. Ez azért történik, mert egyedül maradunk önmagunkkal, bezárkózunk, és elmenekülünk a fény elől, pedig csak az Úr kegyelme szabadít meg minket. Engedjük tehát kiengesztelni magunkat. Hallgassunk Jézusra, aki azt mondja annak, aki fáradt és meg van terhelve, jöjjetek hozzám. Ne maradjunk hát önmagunkban, hanem menjünk hozzá. Ott felüdülést és békét találunk. A mai szent misén jelen vannak az irgalmasság misszionáriusai, hogy megkapják megbízatásukat, hogy Isten bocsánatának jelei és eszközei legyenek. Kedves testvéreim, legyetek képesek segíteni az embereknek, hogy megnyissák szívük kapuját, hogy leküzdjék a szégyent, és hogy ne meneküljenek el a fény elől. Kezetek áldja meg, és emelje fel testvéreiteket atyai jósággal, hogy rajtatok keresztül az atya tekintete és keze nyugodjon gyermekein, és begyógyítsa sebeiket. Istennek van egy másik hívása is, amelyet Joel proféta által mond: térjetek vissza hozzám teljes szívetekből. Ha vissza kell térni, az azért van, mert eltávolodtunk. Ez a bűn misztériuma. Eltávolodtunk Istentől, másoktól, önmagunktól. Nem nehéz ezt észrevenni. Mindnyájan látjuk, mennyire nehezünkre esik valóban bízni Istenben, rábízni magunkat, mint atyára, félelem nélkül. Mennyire nehéz szeretni a többieket inkább, mint hogy rosszat gondolnánk róluk. Milyen nehezünkre esik a valódi jót tenni, miközben oly sok anyagi valóság vonz és csábít minket, amelyek semmivé lesznek, és végül szegényen hagynak minket. A bűnnek e történelme mellett Jézus megnyitotta az üdvösség történelmét. Az evangélium, amely megnyitja a nagybőtöt, arra hív minket, hogy főszereplők legyünk. Úgy, hogy megfogjuk a három gyógyszert, a három orvosságot, amely kigyógyít a bűnből. Első helyen áll az ima, amely kifejezi a nyitottságot az Úr felé és a belévetett bizalmat. Ez személyes találkozás vele, ami lerövidíti a bűn által létrejött távolságokat. Imádkozni annyit jelent, hogy ezt mondjuk: nem vagyok elég önmagamnak, szükségem van rád, te vagy az életem és az üdvösségem. A második helyen a szeretet áll, amely legyőzi az idegenséget a többiekkel szemben. Az igazi szeretet ugyanis nem külső tett, nem olyan dolog, hogy atyáskodva odaadunk valamit, hogy megnyugtassuk a lelkiismeretünket, hanem elfogadni azt, akinek szüksége van az időnkre, a barátságunkra és a segítségünkre. Ez azt jelenti, hogy megélni a szolgálatot, megélni a szolgálatot, legyőzve a kísértést, hogy elégedettek legyünk önmagunkkal. A harmadik helyen áll a bőjt, a bűnbánat, amely megszabadít minket a mulandó dolgoktól való függőségektől, megedz minket, hogy érzékenyebbek és irgalmasabbak legyünk. Ez meghívás az egyszerűségre és javaink megosztására. Elvenni valamit az asztalunkról és javainkból, hogy megtaláljuk a szabadság igazi javát. Térjetek vissza hozzám, mondja az Úr. Térjetek vissza teljes szívetekből. Nem csak néhány külső cselekedettel, hanem önmagunk legmélyéből. Jézus ugyanis arra hív minket, hogy az imát, a szeretetet és a bűnbánatot koherensen és hitelesen éljük meg, legyőzve a képmutatást. A nagy bőjt legyen az áldásos visszametszés ideje, amely lemetszi a hamisságot, a világiasságot és a közömbösséget, hogy ne gondoljuk azt, hogy minden rendben van, ha én jól vagyok, hogy megértsük, hogy ami fontos, az nem a kedvező fogadtatás, a siker vagy a tetszés keresése, hanem a szív és az élet tisztasága, hogy újra megtaláljuk keresztény önazonosságunkat, vagyis azt a szeretetet, amely másokat szolgál, és nem az egoizmus, amely önmagát szolgálja. Induljunk el együtt, egyházként, fogadva a hamvazást.
Anche noi diventeremo ceneri.
Mi is hamu leszünk.
E tenendo fisso lo sguardo sul crocifisso.
És szemünket szegezzük a megfeszített Krisztusra. Ő szeret minket, és arra hív minket, hogy engedjük kiengesztelni magunkat Istennel. Térjünk vissza hozzá, hogy ismét megtaláljuk önmagunkat. Kedves hallgatóink, mai műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, elköszön a Tolmács műsor szerkesztő Szilágyi Mária. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Sziklára építünk. Válogatást hallottak Ferenc pápa tanításaiból.